Brielle! Mióta csak észrevette az immár a feje felett forgolódókat, egyfolytában az járt az eszében, hogy mintha hiányozna közülük valaki. Hát persze, hogy Gabriel, hiszen őt is a hatalmukba kerítették. Az egyik ajtónyílásban, mert a fáklyák füstje mögött akár több is lehetett, felbukkant a pásztor. Hajlott tartással közeledett, szeme sem rebbent, amikor megpillantotta őket. A terem közepén megtorpant. Látszott rajta, hogy parancsra vár. Julia van der Haas, aki az elmúlt perceket révült némaságban töltötte, hirtelen felpattant és kiáltozni kezdett. Én akarom! Én magam akarom! Én akarom kivágni a szívüket! Engedjétek, hogy én tegyem! Mielőtt Lamás doktornő megakadályozhatta volna, odaugrott hozzá, kikapta az övéből a kését. Zombori mindeddig észre sem vette, hogy Lamás doktornőnek kése is van, s feléjük vetette magát. Zombori rémülten felkiáltott. Julia van der Haas ezekben a pillanatokban egy Vallejo festményre emlékeztetett. Dús keblei, erős combjai vadvágyat ébresztettek volna bárkiben, aki nincs olyan szorult helyzetben, mint amilyenben Zombori volt. Szeme villogott, kezében, mintha élt volna a kés. Az angol rémülten felkiáltott, és ugyanezt tette még egyszer Zombori is. – Vissza! – kiáltott fel ekkor olyan élesen és olyan furcsa hangon Lamás doktornő, hogy Zombori nem is volt egészen biztos benne, hogy valóban ő kiáltotta. Vissza! Julia van der Haas néhány méternyire Zomboritól megremegett, kiejtette a kezéből a kést, de azért a férfinak ugrott. Zombori érezte, hogy izmos ujjai elkapják a torkát, és kíméletlenül a gégéjét szorongatják. Az angol egyfolytában ordított a füle mellett, pedig nem is ráirányult az asszony dühe. – Vissza, Julia! Mint már annyiszor, ismét a berepülő korong oldotta meg a problémát. Lehet, hogy az a korong volt, amelyik a kutyát kicsalta, lehet, hogy másik, minden esetre villámsebes cikázással Julia van der Haas feje felett termett és rátelepedett a hajára. Csak a másodperc töredékéig volt ott. Ez is elég volt azonban ahhoz, hogy Julia van der Haas leeresszen, mint a kiukadt gumimatrac. Lamás doktornő újfent megtörölgette a homlokát. Vigyétek őket! Zombori látta, hogy az immár engedelmessé vált Julia van der Haas odalép hozzá, és mintha világ életében ezt csinálta volna, elkapja a lábát. Gabriel ugyanezt tette a vállával. Mire felúcsúdott, már úton volt a nagy ismeretlen felé. Csak ekkor maradt némi ideje rá, hogy kicsodálkozza magát a saját állapotán. Inkább kíváncsian, mint igazi rémülettel nyugtázta, hogy olyan merev a teste, mint a fahasáb. Egy cirkuszi előadáson látott hasonlót. Akkor a bűvész és szép segédnője fektettek egy csontmerevvé változtatott nézőt két szék támlájára úgy, hogy az egyik támla a tarkóját, a másik a bokáját érintette. És mégsem zuhant be a két szék közti üres térbe. Még egy alagútféle kőfalai között vitték, amikor megpillantotta a kicsiket. A falakhoz húzódva álltak, és őt nézték. A tollaktól, amelyek az arcukat borították, nem látta a szemüket. Alig lehettek egy méternél magasabbak, és alig, ha nem mindenük megvolt, aminek egy emberen csak lennie kell. A falak ekkor fényleni kezdtek, mintha belülről világította volna meg őket valami. Talán a belsejükben áradt a fény, vagy a kicsik úgy terelték a fáklyák lángjait, hogy felerősíthessenek rajtuk a sugaraik. Zomborit az egyiptomi piramisok sírkamráira emlékeztette a föld alatti világ. Főleg akkor, amikor megpillantotta az első festményeket, színes figurákat a fehéres szürke falon, abban a stílusban és azzal az ábrázolásmóddal, amely a közép-amerikai indián kultúrák sajátja. Az egymásba fonódó, kaotikusnak tűnő zűrzavarból kiemelkedett egy-egy isten alakja. Néhányat azonnal felismert közülük, a többihez azonban több idő kellett volna. Ahogy előre haladtak, egyre több kép lett a falon, és a kicsik is a falak mentén. Zombori úgy gondolta, legalább 50-et hagyhattak már el. Valamennyien színes, szövött ruhát és tollmaszkot viseltek. Csak álltak csendben, feszülten figyelve rá. Zombori méltó ellenfélnek szóló elismerésként értelmezte figyelmüket. Amikor azonban olyan gyorsan, hogy szinte észre se vette, bekerültek egy hatalmas terembe, élesen felkiáltott. Ott állt előtte fényesen megvilágítva a Teotihuacani hold piramisa, majdnem teljes nagyságban. Bár csak fél szemével látta, lenyűgözte a látvány monumentalitása. A piramis óriási volt, mélyen a föld alatt. Nagyjából ott állhatott, ahol a fűvel borított hold piramisa. Zombori azonnal rájött, hogy a két piramis tulajdonképpen egy. A csúcsa az, ami odakint látszik, amit fűvel ültettek be. Az igazi piramis azonban itt van a föld alatt, néhány méternyire tőle. Ha a külsőt még fel is fedezte volna valaki, aligha sejthette volna, hogy alatta maga a csoda rejtőzik. A kinti rész nem jelenthetett mást az avatatlan szemlélőnek, csupán egy furcsa formájú füves domboldalt. A piramis kövekből készült, hatalmas lépcsőkkel. A csúcsa a semmibe veszett, azaz kiemelkedett a föld színe fölé. A szentély a piramis oldalába épült, közvetlenül hozzávezetett a lépcsősor. A piramis körül kicsik nyüzsögtek, becslése szerint legalább 300-an. Ünnepi öltözékben, selyemből, brokádból, vagy az ördög sem tudja milyen anyagból készített ruhákban. Mintha egy korabeli maja képeskönyv lapjairól léptek volna le. Az arcuk azonban láthatatlan maradt a vastag festékréteg és a tollkoronák alatt. Zombori el nem tudta képzelni, honnét szerezhettek ennyi trópusi madártollat. Talán ezeknek a megvásárlásában is közreműködött Lamás doktornő. A szentély előtt ott feketettek a kőpadok, amelyeknek a funkciója nem volt titok Zombori előtt. Ezeken fogják megölni őket. Majd az áldozó pap felmutatja a szívüket holdistennek. De hol a csodában van holdisten? Aztán egyszerre csak megpillantotta. Nem magát a holdat, csupán a sugarait. Rájött, hogy a ragyogás, amely a falakra vetül, s amelyet mindez idáig nem tudott hova tenni, a holdtól származik. Fényét valószínűleg tükrök segítségével vezették le a föld alá. Ez a fény vonta sejtelmes, ezüstös és mégis taszító fénybe a piramist, az áldozóasztalokat és a piramis körül tolongó kicsiket. Olyannyira valószínűtlennek tűnt minden, hogy Zombori néha úgy gondolta, nem is ő maga van az események középpontjában, hanem valaki más. Ő maga otthon ül a szobájában, és sósmogyorót rágcsálva televízión rémfilmeket néz. Aztán rá kellett jönnie, hogy túlságosan is itt van, és elég nagy az esélye rá, hogy mindörökre itt is maradjon. Arra riadt, hogy leteszik a földre. Nem túl kíméletesen, inkább úgy, mint egy zsák kukoricát. Gabriel feléje sem nézett. Megfordult és elindult arra felé, amerről jött. Julia van der Haas vetett ugyanfelé egy gyors pillantást, de abban sem volt köszönet. Mintha azt sugározta volna a tekintete, hogy úgyis elkaplak, és én vágom ki a szívedet. Rövidesen az angol is odaérkezett mellé. Nem is kellett kérdeznie, látta rajta, hogy meg van hökkenve, akár csak ő. Ahogy megpillantotta, visszatért a beszédkészsége. Megrázta a fejét, és a másik fülébe dünnyögte. – Hogy van? – Az angol rávetette véres tekintetét.
Azon töröm a fejem, milyen nyakkendőt kössek délutánra, a partira.
Milyet köt?
Alig, hanem piros pöttyöset, malackákkal a pöttyök között.
Nem lesz az túl komor? Még a végén azt hiszik, temetésre készül.
Lassan a többiek is megérkeztek melléjük. Zombori nem értette, miért csak Julia van der Haas és Gabriel cipeli őket. A kicsik miért nem vesznek részt az áldozati hús szállításában, de nem volt senki, aki megmagyarázza nekik. Nyilván a kicsik rítusaiban rejtezett a megoldás. Talán csak a szolgák vihetik az áldozatokat a feláldozás helyére. Amikor az utolsó áldozat, Cartwright is a helyére került, elcsitult a zsongás. A kicsik apró padokon ültek a piramis körül. Három oldalról fogták körbe, a negyedik, a hátoldala rejtve maradt. Egyikük sem tudta, mikor érkezik el az áldozat ideje, de Zomborin és az angolon kívül ez senki más nem is érdekelt. A többi fogoly még mindig abban a furcsa állapotban volt, amely leginkább a kómára emlékeztetett. Egyszerre csak megszólalt a zene. Búvós hangszerek játszottak valahol egy lassú, szintelen melódiát. A dallam azoknak az utcai együtteseknek a produkcióira emlékeztetett, akik a nagyvárosok aluljáróiban szórakoztatták a rá.